A nap gyermekei Botos Bálint rendezésében most hétvégén újra látható a Tompa Miklós Társulat előadásában Maxim Gorki története. Február 7-én és 8-án mindkét este 7:30-tól láthatjuk a történetet. És itt van velünk a stúdióban Moldován Orsolya, és Bokor Barnát is várjuk. Jó reggelt, Isten hozott.
Jó reggelt. Reggelt,
egy kicsit itt szerelem szét a stúdiót, de...
Lássuk sikert.
De az azért így hallatszik, csak úgy...
Kérdezzük Zolikától. Igen, működik.
Szeretem ezeket így megfogni.
Még egyelőre.
Jó, még működik, még ameddig itt nyugtom.
Ha még sokat csavargatod,
igen,
akkor nem
ha
fog.
Nyugton maradok, akkor működik. Bocsánat.
Ilyen nem tudom, előadás előtti zavarban vagy nem szoktál ilyen megélni?
Mindenik előadás más, de most beszélünk a nap gyermekéről. Ez speciálisan, mindenik speciálisan más. Ebben egy kicsit én nekem egy feszültséggel kezdek, és ez csak egyre nő az előadás folyamán, az előadás végéig. És ezért nagyon fontos, hogy például fizikálisan is bemelegítsek egy ilyen nem hosszú, de egy ilyen maximum 10-7-10 perces gássort elvégezzek, mert valamilyen módon annyira feszült vagyok, hogy tényleg sokszor azt érzem utána, hogy beállt a vállam, vagy valami a hátam, mert hogy ezt így valahogy szomatikus szinten a testem reagál arra, hogy van bennem egy feszültség, egy keménység, egy folyamatos problémák, és aztán azok így nőnek, és aztán elmos, mint egy nagy cunámi a végén mindannyiunkat elmosnak.
Na most jól bevittük hallgatóinkat itt a susnyásba, mert hogy igen, nagyon sokan nem látták még az előadást, nekünk is pótolni kell, és valószínűleg meg is tudjuk nézni 8-án, de hogy kicsit mesélj róla, jó, hogy mi történik veletek ebben az előadásban. A műfaját tekintve cringe comedy, kíváncsi vagyok, hogy ez mit fed, és hogyha tényleg valaki most fogódzóképpen arra kíváncsi, hogy miről is szól ez az előadás, picit dióhéjban, jó, segíts nekünk
jó,
is, hogy mi történik.
A műfai megfogalmazás, a cringe comedy, ez amikor szorongva nevetünk, vagy amikor annak van humorforrása, hogy valami olyan borzasztóan szerencsétlenséget látunk, vagy olyan ügyefogyott helyzetben vannak emberek, hogy már tényleg a kínossága válik nevetségessé. Igazából a történetet Maxim Gorki 1905-ben írta, amikor Péterváron leverték egy tavaszi felkelést, ami után neki menekülni is kellett, igen, Oroszországból. Egy picit arról beszélünk, hogy nekünk értelmiségieknek milyen felelősségünk van abban, hogy a társadalomban hogy létezünk, vagy hogy vagyunk. Ugye elsősorban a színházba járó közönség is egy középosztálybeli, általában a színházban a középosztály jár. És mindannyiunknak egy kicsit ilyen felkiáltó jel, hogy észrevesszük a többieket, észrevesszük azokat, akik egy, hát nem azt mondom, hogy lentebbi társadalmi rend, hanem hogy az a körülöttünk lévőket, azok, akik akár kétkezi munkát végeznek, azok, akik megteremtik azt, hogy mi nagyon jól tudjunk beszélgetni szép meleg szobákban, vagy meleg stúdiókban arról, hogy mi az élet értelme, vagy mi a művészet értelme. Itt egy tudós és a családja áll a történet középpontjában, és ez a tudós az élet értelmét keresi. Az eredetiben, nagyon érdekes, hogy az eredetiben a klónozással foglalkozik Protaszov, ugye 1905-ben a klónozás ez még egy olyan gyerekcipőbe járó ága volt a biológiának és a tudománynak, ami mára ugye megvalósult, tehát a rendező és a dramaturg ezt megváltoztatták, és nálunk az, amit kutat, az epigenetika. Ugye, ami ma jár egy kicsit ilyen, a tudósok foglalkoznak vele, de még nincsenek ennek annyira nagyon konkrét, hogy mondjam, hát jelei, ez azt jelenti, hogy a sejtet meggátoljuk az öregedésben, tehát hogy valamilyen módon az öregedésnek a visszafogása. És akkor mindannyian a nap gyermekei vagyunk, mondja a főhős ebben a történetben, tehát hogy ő a tudományban, a nagyszerűségben, az emberi fényben hisz, de hát a legközelebb álló embereket nem vesz észre, a feleségét, a nővé, a húgát, azt az embert, azt a munkást, aki dolgozik neki, hogy mindannyian egy kicsit ebben a történetben mindennik figura sáros, nincsenek hősök. Mindenkinek van igaza is egy picit, de ugyanakkor nagyon sáros abban, hogy viselkedik a többiekkel, hogy mennyire nem veszi észre azt, ami történik vele. És akkor ezt, hogyha nagyon jó formában vagyunk aznap este, akkor tényleg el tudjuk vinni a kínosságnak abba a regiszterében, amitől ez egyszer csak komédiává tud válni. Tehát, hogy nagyon jól jön a közönség, egyszer csak megérzi a közönség, hogy hát ezen lehet nevetni. Tehát, hogy nem kell beszorulni abban, hogy most az van felírva, hogy Gorki. Hát az...
Nem kell ijesztő legyen.
Nem.
Igen, mindenkoron kérdés, ugye hát tulajdonképpen az írástudók felelőssége, mert sokszor az az érzésünk, hogy életképtelenségig viszik el a filozófiát, és közben a valóság az teljesen másról szól, meg a zsenialitásnak van az a hajszál, ami az őrültségben megy át, és hát pontosan az emberi kapcsolatokat, az alapját az életnek azt úgy nem tudják megérezni, vagy megélni. Orsi, de ki vagy ebben a történetben?
Én vagyok a Protaszovnak a felesége. Nagyon érdekes, mert annyit rendezők nagyon sokat, Bálint nagyon sokat tudott beszélni helyzetekről és figurákról, tehát hogy nem hagyott egyáltalán semmilyen üres foltot abban, hogy ő elmondja mindenik figuráról azt, amit ő gondol, vagy ami volt neki. Nagyon, nagyon hosszadalmasan elemeztük is a helyzeteket. Én egy ilyen nagyon cselekvőképes nő vagyok, aki borzasztóan vergődik ebben a házasságban. Mindent megpróbál megtenni ezért az emberért egy ideig, és most azt látjuk rajta, amikor egyszerűen lemond erről a kapcsolatról, és egy szerető viszonyban van egy nála fiatalabb művésszel, egy festővel.
Mi az, ami miatt a történet szerinted működik, és tényleg meg tudja dolgozni a közönséget, azon túl, amiket így már meséltél?
Szerencsére a remek műveknek az a sajátja, vagy attól felismerhető egy remek mű, hogy bírja az időt, hogy nem nagyon kezd ki rajta az idő. És ennek is vannak jelentősen ezek a tünetei ennek a megírt műnek, tehát hogy egészen a járványig az, hogy reagálunk az álhírekre, hogy reagálunk egyfajta, tehát hogy ott megjelenik, van egy olyan vonulata a történetnek, egy olyan szelete, amiben tényleg ez a... Tehát, hogy az emberi keserűséget, vagy az emberi elveszettséget milyen könnyen ki tudja mondjuk a propaganda használni, és abból aztán milyen nagyszerűen lehet masszát gyúrni és irányítani az embereket. Ez a rétege is benne van. Benne van az, hogy az emberek mindig kíváncsiak arra, hogy más ember életében hogy vergődik, vagy hogy nem tud rendet rakni önmagában. És ez egy kisnermi előadás, és ezt még megfejelte a rendezői koncepció azzal, hogy amit mi a színészek nem nagyon szoktunk szeretni, vagy mindig úgy óckodunk ettől a történettel, hogy hangosítva legyünk, vagy mikropor, de hogy Bálint nagyon szerette volna. Ez pont azért, hogy a maga a játékmódnak legyen egy nagyon-nagyon belsőségessége. Élünk a negyedik fal ott létével, tehát nem az a színház, amit tudomást vesz a nézőről, vagy kifele szól a nézőnek, úgyhogy a kukucskálásnak nagyon jó hullámait tudja a néző megélni, mert azt látja, hogy embereket lát valami mögött, akik úgy élnek, mintha ő nem lenne ott, és az emberi természetnek mindig benne van az, hogy meglássuk, hogy a másik
mit csinál. Ez a voyeur.
Igen, és ez hozza ebben a történetben ezt a nézőnek. Két részben játszunk, és hát két óra 10 perc az előadás. És jó, be van sűrítve, tehát, hogy történik minden benne.
És olyan, mintha a díszlet, a jelmez, a színek, a textíliák, a formák is mind-mind a szöveget szolgálnák, nem hogy az emelkedjen úgy ki a történetből. Most itt a mikrofon is engem ebben erősített meg, hogy akkor az lenne a lényeg, ugye, hogy a szöveg az úgy hangozzék el, hogy az úgy erős legyen, kiemelkedjen.
Igen,
mindenből.
Ezt rágtuk is sokat, és abban, amit említettem az elején, hogy mondjuk a fizikális bemelegítés, hogy ebben valahogy van egy ilyen beszédtechnikai bemelegítő is mindannyiunk részéről, tehát hogy azért így mindig érdekes az, hogy így az egyik, mindenki valahol motyog valamit egy sarokba, vagy bemelegíti magát, mert hogy tényleg fontos az, hogy a szöveg mondásának a minősége egyszerű legyen, természetes legyen, de azért mégis tudjon vinni, tehát hogy úgy legyen gondolatiság mögötte, hogy azzal a néző is tudjon menni, hogy ő is tudja, hogy miről beszélünk, mert önmagában az, hogy mi vagyunk és csináljuk, annak nagy értelme nincs. Akkor van értelme, hogyha ezt a nézővel együtt születik meg az előadás.
Engem mindig az is izgat, hogy mit teszel te hozzá, mint Moldován Orsi, már amennyire hozzá kell tenni a karakterhez, mert mondtad, hogy Bálint azért nagyon behatárolta, hogy hol mozogtok, milyen világ ez, kik vagytok ti, tehát hogyha jól értettem, akkor itt nagyon komoly rendezői instrukciók voltak, hogy hogyan építkezik ez a karakter. Engem meg az érdekel ilyenkor, hogy jó, rendben van, ott van a rendező, de ott van a színész, aki ennek partnere, és hogy milyen szabad kezet kapott Moldován Orsi ebben a történetben, hogy hol jössz be te, és hol tudtál te építkezni a szerep kapcsán.
Igen, én nem azt mondom, hogy a meghatározása neki az volt, hogy csak ezt lehetett, uh-huh. hanem hogy minél többet akart. Uh-huh. Ugye ő először dolgozik velünk, én Bálintot nem ismertem egyáltalán. Mondjuk Barninak évfolyam társa volt, de hát az, tehát rendezőként ő nem találkozott ezzel a társulattal soha. Mi nem találkoztunk el, és annak mindig van egy dinamikája, amikor először találkozunk, hogy az egymásnak a megismerése, a jó értelembe vett kóstolgatása, mivel ő sem ismert minket, a maximumot akart, ezért minden mankót ide akart adni, és egyszer csak mondtuk, hogy vannak nekünk is mankóink, és akkor a két dolog hogy tud egymáshoz igazodni, hogy mennyi a mi szabadságunk, mennyi az ő szabadsága, és akkor ez azért így, ennek ez egy ilyen jó játék ebben. Nyilván, hogy mindannyiunk saját magunktól adtunk bele egy csomó mindent. Nem csak azt, hogy vagyok, mert hogy ugye egy szereposztásban való megjelenés az eleve azt jelenti, hogy a rendező valamilyen módon benned látja azt a történetet. Ezért, de mondjuk lehet, hogy azért, mert én eleve ilyen színész vagyok, ezért ebben a történetben úgy éreztem, hogy a sajátságos vonásaimat kell felerősítenem, mert ebben a nagyon realisztikus, nagyon, én nem szeretem azt mondani, hogy filmszerű a színházra, és a filmre az, hogy színházszerű, mert ez szerintem nem igaz, de valami az egyszerűségében, vagy a koncentráltságában nagyon szükség volt arra, hogy én milyen vagyok. Többet kellett belevinnem a civil lényemtől. Talán ettől is nehéz, vagy ettől is feszült, mert az mindig sokkal könnyebb, hogyha magadtól egy teljesen elrugaszkodott figurát kell hoznod, mert az a játékvarázsa benne van. Mikor egy picit hasonlít hozzád, vagy megérzed a hasonlóságot a figurával, számomra az mindig sokkal nehezebb, hogy mennyit adok ki, mennyit nem adok ki, mennyire vagyok, mennyire tudom magam védeni. Mert a történet azért így hömpölyög egészen a tragédiákig is, hogy mennyire tudom ebben levédeni magam. Elfáradunk a végére, igen. Pedig nem hosszú a történet, vagy nem, de úgy jól
belefáradunk. De intenzív.
Igen, jól elfáradunk. Jól úgy utána meg kell kicsit rázd magad.
Orsi, hát annak olyanok, akik követik a világ dolgait, és szoronganak a hírektől és a videóktól, amelyeket látnak, és gondolják, hogy elmennek színházba, hogy egy kicsit felúcsúdjanak ebből. Ijesztő tud számukra lenni ez a történet, vagy tud valami fogódzókat adni?
Hát szerintem azt, hogy mindannyian félünk. Mondjuk attól nem fog kevésbé fájni a lábam, ha meg tudom, hogy a másiké is fáj, de hogy nem vagyunk ezzel egyedül. Sőt, most van egy, ugye mindig elhangzik, hogy jaj, milyen rossz időket élünk, és most aztán milyen nehéz a világban lenni, és közben ha szétnézünk, akkor előttünk sem volt könnyebb. Most nem azt mondom, hogy 1905-ben sem volt könnyebb, és ugyanaz...
Szempontból volt nehéz.
Igen, de az, hogy a saját korunkat nehéz megélni, nyilván, mert abban nem tudjuk, hogy mi fog történni holnap. Az előző kor könnyű, mert tudjuk, hogy ja, igen, hát neki az volt. Hát utána már mindjárt vége lett. Jó, csak ő akkor abban a pillanatban ezt nem tudta. Tehát, hogy attól riasztó a jelen, mert nem tudjuk, hogy mi a következő lépés. Egy picit ez olyan, mint ugye a gyerekeknél, hogy a mi korosztályunk, az én korosztályom, vagy a nálam egyel idősebb korosztálynak azt mondták este, hogy kapcsold le a villanyt, mert rontod a szemed, annyit olvasol, és az ellenlámpával a paplan alatt. Aztán jött az a korosztály, akinek azt tiltották, hogy ne nézd a tévét, mert elromlik a szemed, és most ne ülj annyit a... Jaj, most már, tehát, hogy ne ülj annyit a laptop, vagy a telefon előtt. Azért félünk, mert mi, akik most neveljük ezt a korosztályt, mi ezzel nem tudunk mit kezdeni. Már az, aki a tévével nem volt mit kezdjen, az attól féltette a gyerekét. Valahogy ez, mindig félünk valamitől, ez a természetünk sajnos, hogy félünk attól, hogy egyáltalán élünk.
Hú, nehéz, nehéz bármit is mondani, maradjon akkor ez a végszó. Moldován Orsi, köszönjük szépen a meghívót. Tehát február 7 és 8-án látható az előadás, mindkét este 19:30-tól, terveink szerint mi vasárnap leszünk, akkor szemtanúi ennek a történetnek.
És én is nekik biztatok, hogy jó, nem kell megijedni attól, hogy az van kiírva, hogy Maxim Gorki.
Orsi, köszönjük, hogy itt voltál, hát Bokor Barnával akkor maximum majd úgy találkozhatunk, hogy megnézzük.
De köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Nemzeti Színház.hu, itt megtekinthető a Tompa Miklós Társulat további előadásainak az időpontja, és jegyeket is lehet vásárolni.